KNTH Piac és Gazdaság.
Üdvözlök mindenkit, nagy szeretettel, ez a KNTH Piac és Gazdaság szokásos havi podcastja, és annak is a június 19-i adása. Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő, és Németh Dáviddal, a bank vezető elemzőjével fogunk beszélgetni a gazdasági aktualitásokról és az előrejelzéseiről. Szervusz, Dávid!
Szia! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit!
Egy nagyon eseménydús hónapon vagyunk túl, ugye nagy jegybankok és a hazai jegybank is kamatdöntőülést tartott, európai parlamenti választások voltak. Ugorjunk is bele. Itthon 7%-ra mérséklődött az alapkamat, 25 bázisponttal csökkentette az irányadórát a jegybank, és ezzel befejeződött a kamat csökkentési ciklus. Kiemelte az alelnök, hogy 13 hónapja tart már ez a kamatkörnyezetnek a konszolidációja, 18%-ról indultunk, és innentől kezdve nincsen egyértelmű iránymutatás arra, hogy hogy alakulnak a kamatok, hanem hónapról hónapra adatvezérelten dönt a kamatpolitikáról. És azt el kell mondanunk, hogy nagyon transzparensen és nagyon konzekvensen hangsúlyozza azt a kettősséget, ami a magyar gazdaságra jellemző, hogy egyrészt a hazai fundamentumok javulnak, tehát az infláció az jön lefelé, a folyófizetési mérleg javul, a növekedésünk elindul, a kamatszintünk még így is a régiós összevetésben magas, de ezzel szemben ott van a globális környezetben lévő kockázatok, mint például a Fed kamatcsökkentés, vagy a geopolitikai feszültségek, vagy legújabban az Európai Uniós, vagy Európa parlamenti választása meg az eredménye. És a zárójelbe tehetjük hozzá, hogy itthon is vannak kockázatok, mint például a költségvetési szigor, vagy az, hogy az előrejelzésben az inflációt azt inkább fölfelé látja kockázatnak, és a növekedés lefelé. És ez a két faktor között balanszáltak tulajdonképpen eddig is, de ezután is ez még hangsúlyosabb lesz. És óhatatlan és megkerülhetetlen a kérdés, hogy ebben a környezetben, Dávid, neked a kamatpályára mi a legvalószínűbb szenáriód ezután? Mondjuk nem kell az éven túlmenni, de mondjuk az idei évre.
Én itt az inflációnál az egy fontos elem, hogy a meglepetés faktora csökkenésben ez miből adódott,
és ott kiemelte, hogy... Csinált, hogy 4,2-t vártak, az a májusi inflációs adat, amire 4,2-t vártak, és a várta alatt jött be 4%
lett, igen. És ugye itt az elmúlt hónapokban általában inkább lefelé volt meglepetése, mint fölfelé. És amik adták ezt a meglepetés elemet, azok leginkább a feldolgozatlan élelmiszerek árának az alakulása, illetve az üzemanyagár, hogy ez most gyorsabban jött lefelé, volt azért a kormánynak elég komoly üzenetváltása a benzin, vagy hát az üzemanyag szolgáltató cégekkel, hogy miért nincs a régiós átlag, vagy hát a környező országok átlag szintjén a magyar üzemanyagár, és ők ott szeretnék ezt látni, ha nem lesz ott, akkor kénytelenek lesznek intézkedéseket behozni. És így május vége felé, és illetve a június elején megtörtént ez a korrekció, lecsökkent az üzemanyagárunk elég jelentősen, és így bekerültünk tényleg a környező országok átlagába, tehát ez önmagában hozta lefelé az inflációs pályát. Viszont ezzel párhuzamosan a maginflációs elemek, tehát elsősorban a piaci szolgáltatásoknak az ára, az még mindig gyorsabb árazás, átárazódással fut, mint a szokásos időszak. Persze még mondhatjuk, hogy sokkal visszatekintő átárazás, tehát megnézik, hogy mi volt az előző évi infláció, és van egy ilyen elcsúszás benne, illetve hát elindul most már a szabadság időszak, már ennek láttuk ízelítőjét húsvétkor, illetve pünköskor, és elég magas volt a turisztikai forgalom, a szálláshely, foglaltság, stb. És ezt is látszódott, hogy azért végrehajtottak áremeléseket ebben a szektorban. Itt a nagy kérdés az, hogy az év második felében is megmarad-e például a szolgáltató szektornak ez a nagyon dinamikus áremelése, vagy inkább ahhoz lesz hasonló, mint tavaly év második felében, amikor a nagy része ezeknek az áremeléseknek azért lezajlott július-augusztusig, és utána az ősz folyamán már nem volt olyan jellemző, mert ebben az esetben azért ez egy lefelé mutató kockázat is lehet még a inflációs pályában. De egyelőre az látszik, és a jegybank is ezt hangsúlyozta ki, hogy a maginfláció, tehát ami kiszűri az üzemanyagárakat, ezt a feldolgozatlan élelmiszert, illetve a hatósági árakat, abban az inflációnak az ütemében ő gyorsulást vár évvégéig, és hogy az fölmehet akár 5% közelébe is. És ugye itt ez a fontos, hogy ez a magelem, ez a mély inflációs elem, ő abban még inkább felfelé mutató kockázatokat lát, és ez az, amire hivatkozva többek között a mértékletességet tartja szem előtt, hogy meg kell nézni, hogy hogyan alakulnak ezek a folyamatok, és hogy mekkora tér lesz a magyar szempontból az alapkamat csökkentésére. És hát akkor erre rakódnak még rá azok a további kockázatok és problémák, amiket említettél. Ezeket most nem akarom újra felsorolni, majd beszélünk a amerikai kamat csökkentési pályáról, LKB csökkentési pályáról, de azért összességében én azt gondolom, hogy reálisan a negyed évente egy kamatcsökkentés az azért benne van a rendszerben, tehát az, hogy szeptemberben és decemberben azért egy-egy kamatcsökkentés az legyen, az nagyon nagy valószínűséggel szerintem hozható, azzal mennénk 6,5%-ra alapkamat szintjébe, de én azt gondolom, hogy lehet olyan környezet, amikor még plusz egy vagy kettő kamatcsökkentés belefér ebben a 6 hónapban. Úgyhogy én jelenleg most 6,25%-ra várom az évvégi kamatot, tehát ebből a két lehetségesből most egyet beleteszek, hogy miután erre van, látok egy picit több valószínűséget, hogy több mint kettő, de ezzel kevesebb, mint 4 kamatcsökkentés legyen még. Uh-huh. Most ezzel a 3-mal gondolkodom, hogy majd évvégig ennyi tud lemenni, lezajlani.
És mindezt úgy, hogy körülbelül azt az inflációs pályával, amit a jegybank leír, az körülbelül egyet értesz, ha jól gondolom.
Igen, most azt gondolom, hogy összeértek a várakozásaink nagyjából. Én is a fő inflációs számban optimistább vagyok, mint az előtt 2-3 hónappal. Akkor még évvégére 5,5%-os inflációt vártam, most inkább 5% körül, itt 4,95% lehet az évvégi inflációnak a mértéke, és így az éves átlag is lejjebb csúszott, most már sokkal inkább a 4, illetve egy picit a 4 alatti átlag, ami valószínűbbnek tűnik az idei évre vonatkozóan.
De azért itt még a fontos lesz a nyári pár hónap, tehát ez a június, július, augusztus, ez a szolgáltatások inflációja, még ez valószínűleg ez egy kulcskérdés.
Egyértelműen ez egy nagyon fontos elem, hogy ebben milyen események zajlanak le, illetve hát az is fontos lesz, hogy azért ha lesz költségvetési kiigazítás, annak milyen lesz a szerkezete, mekkora mértékű lesz az a költségvetési kiigazítás. Több szempontból is. Ugye egyrészt, hogy a költségvetési kiigazításnak lesz-e inflatórikus hatása, tehát olyan elemek jönnek be, költségnövelő tényezők, adóemelés, bármi, ami emelheti az inflációt, illetve, hogy hogyan alakulhat a kockázati felárunk, mert a költségvetés szerkezetétől azért nagyban függ, hogy ez mennyire fenntartható költségvetési kiigazítás, mennyire segíti az államadóság pályánknak a csökkenő tendenciáját, rendjét középtávon is. Ez meghatározza az elvárt kockázati felárat Magyarországgal szemben, és ez is tudja, hogyha ez csökken, akkor tudja növelni a jegybanknak a mozgásterét. Úgyhogy egy nagyon komplex hát elemzést kell majd megvéghez vinni, amikor kijönnek ezek a várható kiigazítások majd a kormányzat részéről.
Tehát azért lesznek még bukkanók ezen az úton, de azért így is egy 2, akár 3 kamatcsökkentés azért esetleg beleférhet.
Abszolút, én azt gondolom, hogy annyi beleférhet, és hát nézni kell mindig majd az árfolyamot, hogy hogyan alakul, mert azért azt kiemelte egy bank, hogy az elmúlt hónapok, negyedévek tapasztalata, ha visszanézünk akár 2020-21-ig, az, hogy az árfolyamnak az inflációra gyakorolt hatása, az meg növekedett, különösen, hogyha az árfolyam az gyengül. Tehát akkor nagyon gyorsan megjelentek az árakban a gyengébb árfolyam okozta hatások, ugye ez az importon keresztül, a nyersanyagokon keresztül, úgyhogy ha olyan kedvezőtlen nemzetközi környezet lenne, ami miatt a forint árfolyam elindul egy komolyabb gyengülési pályán, akkor az nagyon beszűkíti a jegybanknak a mozgásterét, abszurdum, nyilván lehet olyan környezetet is kitalálni, amikor nem csökkentésről kell beszélni, hanem akár még kamatemelésről is. Ez azért most abszolút nincs benne az alapforgatókönyveinkben, de nyilván nem lehet egy ilyen szenáriót sem.
De nem engedhetik el maguknak a nagyon gyenge árfolyamot.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg nem látszódik az, hogy a szolgáltató szektorban az infláció az markánsan lassul, addig neki nagyon kell koncentrálni arra, hogy milyen az importált, a behozott infláció, és az pedig az árfolyamtól nagyban függ. Hogyha azt látjuk, hogy ezek a szolgáltató szektor infláció, illetve akár a mondjuk a hatósági áraknál se látunk ilyen nagy kiigazítás, stb. Tehát, hogyha minden ilyen alapelem alacsony szinten tud megnyugodni, sőt, amire szintén felhívta a figyelmet a jegybank, hogy még mindig az inflációs várakozások azok magas szinten vannak, tehát azt is el kéne kezdeni lefelé hozni, lehorgonyozni. Ha ezek az elemek jönnek lefelé, akkor egyre kevésbé lesz érzékeny a monetáris politika az árfolyamra.
Értem. Most a jegybanki döntésen és ennek környezetén túl azért még kaptunk hideget, meleget. Szerintem pozitív hír volt, hogy azért a Fitch leminősítés annak ellenére, hogy negatív kilátásban voltunk, az elmaradt, viszont kaptunk egy elég komoly EU bírságot, ez 200 millió euró általányi bírság, és utána napi 1 millió euró bírság, ez elsősorban a menekültügyi eljárásrendek és gyakorlat miatt. Segítesz egy kicsit ezt értelmezni, hogy nekem az első kérdésem, hogy ez a napi 1 millió euró, ezt most addig kell fizetni, amíg az egész általány bírságot be nem fizetjük, vagy addig, amíg meg nem felelünk ennek az jogi elvárásoknak, hogy kell ezt értelmezni?
Hát még nagyon egyértelmű mutatás nem jött a kormányzat részéről se, hogy ezzel mi a helyzet. Ugye amit egyelőre látunk, hogy az az általány bírság, azt be kell fizetni, vagy be kell fizetni, ebbe sem vagyok 100%-ig biztos, mert volt olyan forgatókönyv például Lengyelországban, ahol le lehetett csípni az EU-s forrásokból, tehát annyival kevesebb forrást hívhat le az ország, amekkora bírságot kap. Tehát nem feltétlen kell direktbe befizetni az EU-nak, de kevesebb pénzhez jutunk ebből a 2021-27-es költségvetésből. Már ami egyből felvet egy kérdést, hogy ha ez lehetségessé válik, akkor vajon a teljes keretből kell ezt levonni, vagy a rendelkezésre álló keretből, mert Magyarországnál ez a kettő, ez most elválik, ugye van egy csomó befagyasztva, hogyha amúgy is a befagyasztottból le lehetne vonni, és a kormánynak amúgy sincsen olyan szándéka, hogy minden forráshoz hozzá akar jutni, akkor ez egy kevésbé problematikus helyzet. Azt látjuk egyébként, hogy a 2014-20-as költségvetésből 98%-ot tudott felhasználni Magyarország, ez a legmagasabbak között van. De hát ott is, amikor minden rendelkezésre állt, végülis a 100%-ot nem tudtuk elérni, meg általában semmelyik ország nem tudja elérni a 100%-ot. Úgyhogy így is, úgy is van benne valamekkora ugye, veszteség. Tehát ezeket még tisztázni kell, illetve ugye, se tudom pontosan, hogy mikortól ketyeg ez az 1 millió, de az biztos, hogy azon múlik, hogy mikor fizetjük be az általánydíjat, hanem hogy a jogszabályokat hogyan rendezzük, hogyan itt a menekülteknek, amikor ide jönnek, milyen tranzitzónába kerülnek, milyen a jogrend, ahogy elbírálják ezeknek a kérelmeknek az ügyét, sorolhatnánk ezeket a problémákat, amik az Európai Bíróság döntés alapján nincsenek összhangban az európai irányelvekkel. Úgyhogy meg kell várni, hogy a kormánynak, vagy mi lesz ezzel kapcsolatban a hivatalos álláspontja, hogyan kívánja ezt kezelni, és akkor látjuk, hogy ez valójában mekkora tételt fog jelenteni az ország számára, és hogy tényleg ezt majd az EU-s pénzből le lehet-e vonni, vagy a költségvetésből kell megfinanszírozni, mert ez durván csak az általány, de ez a 80 milliárd forintnak felel meg nagyságrendileg, és amúgy is hát egy ilyen 500 milliárd forintos kiigazítás az idei évre is kéne, meg a jövő évre is, ugye el kéne kezdeni kivezetni a néhány extra profit adót majd, és akkor jövőre is kell valamekkora kiigazítás, egy ilyen 3-500 milliárd forint, tehát hogy nem mindegy, hogy ezt pluszba még elő kell rövid távon teremteni, vagy csak egy hosszú távon, ugye az EU-s pénzekből ennyit nem kapunk meg.
Igen. Rátérve az euróforintra, még mindig a főszenárió szerint azért ez a 400, most nagyon gyorsan ugye gyengült a forint elsősorban az EU parlamenti választások után, azért a főszenáriód még mindig az, hogy 400 alatt tudunk maradni?
Én azt gondolom, hogy ez a 385, 400-as sáv, az még mindig egy valid sáv. Azt látjuk, hogy a volatilitás, az ingadozás az rendkívül nagy, tehát ennél nagyon szűkebb sávot nehéz meghatározni, mert tényleg pár nap alatt 384 környékéről 398-ig mozgott el az árfolyam, tehát ez a 14-15 forintos ingadozás sajnos benne van a piacban.
És főleg így, hogy most már havonta nem egyértelmű, hogy milyen kamatpályát fogunk futni.
Így van, tehát mindig ahogy jönnek ki a hírek, és ezt a dollárpiacán is sokszor láttuk, hogy jön egy inflációs adat, és akkor 1-2% akár el tud mozogni egyik irányba, a dollár árfolyam jön egy munkaerőpiaci adat a másikba, a Fed egyik tagja egy nyilatkozatot kiad, szintén mozog az árfolyam. Tehát, hogy látszik az, hogy a piacon is nagy a volatilitás, és hát a magyar volatilitás is sajnos magas. A régión belül még mindig a legmagasabb a forintnak a volatilitása, tehát emiatt én azt gondolom, hogy ez a 3,85-400-as sávnál szűkebbet meghatározni meg lehet, de az inkább így napok meg egy-két hétre előre. Ha már így egy-két hónapban gondolkodunk, akkor ennél nem nagyon.
És hát az is egy fontos üzenet, hogyha viszont ettől lényegesen eltér fölfelé, akkor lépni fog a jegybank.
Hát minimum, ugye akkor a kamat csökkentés az teljesen lekerül a napirendről, és a szigorú üzenetek jelennek meg. Már én azt gondolom, hogy most is egyébként elég szigorú kommentet fűzött a jegybank a kamat döntés után. Ráadásul ugye meg is változtatta az utolsó mondatát, mert eddig mindig az volt, hogy adatvezérelt üzemmódban megy, de azt határozza meg a kamat csökkentésnek a mértékét. Most meg a kamat szintnek a mértékét határozza meg a bejövő adat. Ugye a szintben pedig benne van végülis három opció is, emelés, tartás és csökkentés.
Térjünk rá az európai gazdaságra. Ott is volt egy jegybanki döntés, ott is 25 bázisponttal mérséklődött, egy betéti ráta 3,75%-ra csökkent. Számomra az az érdekes, hogy ott azért még mindig az infláció a célérték, a 2%-os célérték fölött van, tehát 2,9%-os maginflációról beszélünk, 2,6%-os inflációról beszélünk, és közben a piac azért több mint egy kamatcsökkentést áraz még, majdnem kettőt. És akkor még nem is beszéltünk a politikai, a legújabb politikai kockázatokról, hogy mit gondolsz erről, nincs egy kicsit túlárazva ez a kamatcsökkentési pálya az euró tekintetében?
Nem feltétlen van túlárazva. Azért az európai gazdaság az egy lassabb növekedési pályán van még jelenleg, és ugyan fölötte van az inflációs célnak még az infláció, de előre tekintve az a várakozás, hogy ez a maginfláció azért elkezd közelíteni a 2%-os szint irányába, és hogy 2025-ben el is tudja érni. Tehát ezek mellett, az inflációs kilátások mellett belefér az, hogy szépen jöjjön lefelé a 4%-os szintről az alapkamat, a betéti alapkamat mértéke. Hogy milyen szintre, az, hogy most azért mondjuk akár 3,25-ig lejön az év végére, és mondjuk beszélünk majd egy 2,3 körüli inflációról, hogy mindig van benne egy 100 bázispontos szigor, reál kamat szigor. Tehát még ez is restriktív, és ha már tényleg 2-3 környékén lesz az infláció, azért az közel van az inflációs célhoz, tehát akkor már nem indokolt ezt, hogy ilyen extrém szigorú monetáris politika legyen.
Okay.
És ugye itt mindig az is egy kérdés, hogy hova lőjük be az egyensúlyi kamatszintet, és ezekben vannak viták, ugye ezt inkább utólag lehet megmondani, hogy hol lehetett az egyensúlyi kamatszint, amikor látjuk az inflációt, hogyha alakult meg a növekedés, meg a munkaerőpiac, akkor tudunk valamit, hogy ez most túl magas volt, vagy túl alacsony az a kamat, amivel működött a gazdaság. Előre vannak persze modellek, de nehéz meghatározni, viszont azért azt gondoljuk, hogy valahol 2,5% körül lehet az egyensúlyi euró kamatszint az Európai Központi Bank részéről. Tehát ha ahhoz képest nézzük, akkor is a 3,25% az még a restriktív, tehát a szigorú tartományba tartozik. Hát az, hogy majd jövőre utána mennyit tud tovább menni, ez nyilván az inflációs pályától is függ. Szerintem a 2 kamatcsökkentés az még annak abszolút van reális esélye az idei évre.
Meg egyébként a gazdasági növekedésüknek, meg az államadósági szintjeiknek is sok országnak nem fog ártani egy kis kamatcsökkentést.
Hát az biztos, hogy nem árt egy kis kamatcsökkentés, az is fontos lenne, hogy a hosszú kamatok is jöjjenek lefelé. Tehát, hogy ezt hitelesen hagysa végre ezt a kamatcsökkentést, mert ha azt gondolja a piac, hogy jó, persze, most levágta, de egyébként az infláció az magas lesz, és úgyis majd kamatot kell emelnie, és akkor a hozamgörbe meg csak a nagyon rövid vége jön lefelé, a hosszú vége akár még fölfelé is mehet, mert a hiteltelen az Európai Központi Bank, ez nem egy jó megoldás, de valóban az, hogyha tudja lefelé tolni az egész hozamgörbét, az segít a kamatköltségek mérséklődésében, amire azért szüksége lenne az európai országok nagy részének. És egyébként amiatt ugye, ami még miatt felvetődhet, hogy lehet-e kamatot csökkenteni, vagy nem, hogy nagyon gyenge az euró, de majd arra azért mindjárt beszélünk, és hogy vajon ez a gyenge euró a dollárhoz képest, ez hoz-e inflációs kockázatot Európára. És hogyha mondjuk azt látjuk, hogy emiatt elindulna egy újabb inflációs nyomás, akkor azért az meg tudja kérdőjelezni, hogy tud-e menni az Európai Központi Bank a kamatcsökkentésekkel.
Értem. És tudom, hogy nehéz politikai kockázatról pontosan beszélni, de az is elkerülhetetlen, hogy erről a francia előrehozott választásról beszéljünk. Ugye június 30-ára írták ezt ki. Elég sok minden történt, ilyen nagyon komoly eurógyengülést láttunk, ugye a francia hozamok rendkívül megugrottak. Te hogy látod, mekkora része van a negatív kimenetelnek beárazva, még lehet ebbe egy negatív hullám a választások után? Tudom, hogy nehéz kérdés.
Hát szerintem lehet benne negatív hullám, mert hát meglátjuk, hogy mi a választás eredménye, milyen koalíció tud kialakulni, hogyan tud együtt működni Macronnal az új vezetés, úgyhogy sok-sok kocka, illetve hát egyáltalán milyen politikai irányultsága lesz így az új döntéshozatalnak, és az mennyire illeszkedik be az EU-s, mondjuk a német irányba, emiatt új konfliktusok kialakulnak-e. Tehát azért szerintem nagyon-nagyon sok kérdőjel van ezzel kapcsolatban, és bizony tud olyan esemény sorozat kialakulni, ami miatt még a piacon ez komolyabb ingadozás, volatilitást, akár eurógyengülést hozna be. Úgyhogy egy kockázat az jelen van, bár azt látjuk, hogy némi hát közeledés azért van a pártok és Macron között, tehát hogy gyakorlatilag majd nem mindegy, hogy ki nyer, azért inkább az volt az üzenet, hogy megpróbálnak együttműködni Macronnal, és hogy azért egy ilyen kontinuitást fenntartani, próbálták nyugtatni a piacokat ezáltal, és azt látom, hogy azért ennek volt is valamennyi pozitív hatása, de azért szerintem ilyettség, meg amíg megalakul az új kormány, kialakulnak az új irányvonalak, az mindenképpen hozhat negatív meglepetéseket is még a piac számára. Okay. És ugye itt az egyik fő kérdés, ami miatt a francia hozamok is emelkedtek, hogy milyen lesz a fiskális politikája Franciaországnak, hogy ez hozzá egy adócsökkentési időszakot, egy magasabb költségvetési hiánya, mert már amúgy sem alacsony az államadósága se Franciaországnak, az államadóság pályája se kedvező, és hogyha egy olyan költségvetési program jön ki, ami ezt még inkább fűti, hogy fenntarthatatlanná válhat a francia államadóság, az megint csak azt hozza, hogy akkor a francia hozamok emelkednek, inkább a német hozamok csökkennek, és egy ilyen átrendeződés van az európai piacon.
Értem. Térjünk rá az USA-ra. Ott is rengeteg adat és esemény történt. Ami az árakat illeti, ugye ismét infláció is, termelői árindex is, és import-export árindex is kijött, és mindegyik a vártnál alacsonyabb lett. Amikor a Fed döntés volt, akkor ők még csak az infláció, tehát a fogyasztói árindexnek az alacsonyabb értékét látták, és ehhez képest Powell elnök azért nem volt túl galamb hangvétel, mert azt mondta, hogy neki még több adatra és bizonyítékra van szüksége ahhoz, hogy itt ténylegesen az infláció megnyugtatóan alacsony tartományba kerül. Ezzel azért a szeptemberi kamatcsökkentés esélye is egy kicsit hát enyhült, vagy távolabbra tolódott, de ezzel szemben pedig továbbra is azt látjuk, hogy az adatok, azok egy kicsit továbbra is gyengébbek. Itt kijött egy, ugye a csütörtöki új munkanélküliségi kérelmeknek a száma, azért az egy picit gyengébb lett, fogyasztói bizalmi index az megint csak alulmúlt a várakozásokat, kiskereskedelmi forgalom is szűkült, tehát továbbra is jelen van a piacon az, hogy gyengébb adatok jönnek úgy a munkaerőpiacról, mind a gazdaságról. És de melyik hatást, ugye beszélni fogunk itt az euró-dollárra rátérve, hogy melyik hatást tartod erősebbnek, hogy van egy európai bizonytalanság, és van egy gyengülő tengeren túli fundamentális adat halmaz. Te mit olvasol ki ebből?
Én azt látom ebből, hogy szerintem éppen, hogy nő a szeptemberi kamatcsökkentésnek a valószínűsége, mert tényleg a gazdasági adatok, tehát a növekedési dinamikára vonatkozó adatok, minden azért inkább a lassulást mutatják, és hogy a túlfűtöttsége egy picit a gazdaságnak az enyhül. ugye az infláció is, meg minden ezt támasztja le, tehát én inkább teljesen abban az irányba gondolkodom, hogy ez növeli a szeptemberi kamatcsökkentés, és egyébként egy decemberi kamatcsökkentésnek is a valószínűségét, tehát, hogy a két kamatcsökkentés az bekövetkezhet az idei évben. És még ugye úgyis megint visszahozhatjuk azt, hogy hol lehet az egyensúlyi kamat szintje a Fednek, vagy hát az amerikai gazdaságnak, az mindenképpen magasabb, mint az európai gazdaságnak. De hogy ez most 3,25, 3,50, vagy pontosan hol van, ezt nehéz látni, de az biztos, hogy 4 alatt van valamivel, tehát, és itt 5,25-ről jövünk le, 5 félről, tehát az, hogy két kamatcsökkentés beleférjen, szerintem az abszolút reális forgatókönyv az idei évre vonatkozóan. Persze, hogy mindig mondják, hogy nem akarják azt a hibát elkövetni, hogy túl hamar lazítanak, és akkor visszapattan az infláció, és ugye itt mindig nagy felelőssége van a fiskális politikának, a költségvetésnek, hogy ők mekkora impulzust adnak a gazdaság számára. És hát azt nem szabad elfelejteni, hogy ugyan Európa túl van a választásokon, Amerika még nincsen, és ott november elején jön majd az elnök választás. És hát nagyon nagy kérdés, hogy ki fogja megnyerni a döntéshozó szerveknél, milyen többség alakul majd ki, republikánus vagy demokrata többség. Úgyhogy ezek is mind-mind rengeteg piaci bizonytalanságot hordoznak magukban. És ez a dollár árfolyam erre is nagyon nagy hatással van, illetve az, hogy milyen lazító intézkedések, milyen költségvetési politika van, az pedig a gazdaságra önmagában is erőteljesen hat. De én, ahogy említettem, én hiszek abban még továbbra is, hogy ez a két kamatcsökkentés az idejében az reális forgatókönyv. És az megint, hogy jövő évben mennyi tér marad, ezt meglátjuk majd, hogy az elnök választáson mi lesz, milyen új gazdaságpolitikai irányultságok lesznek, ki tud-e tartani majd ez a kedvezőbb inflációs környezet, vagy jön valami külső sok, akár energiasok, nyersanyagpiaci sok, sok más egyéb. Úgyhogy egyelőre ez az óvatos, de lazító Fed politikában gondolkodom.
Értem. Most az euró-dollár ez az 1,06 és 1,09 közötti szintbe között tudott megragadni, hogyha ez a két kamatcsökkentés belefér a dollárba, akkor viszont ez azt jelenti, hogy azért kevésbé tartod ezt az 1,06-os szintet, vagy csak átmenetileg veszélybe, és újra inkább a gyenge oldala felé várod a dollárt. Ez ezt is jelenti?
Igen, ez azt jelenti. Hát fundamentálisan sokszor mondtuk, hogy szerintünk túlértékelt az árfolyam, hogy ezt továbbra is tartjuk. Így, amik eltérítik ettől a fundamentális egyensúlytól, az egyrészt ugye a magasabb amerikai növekedés, meg inflációs adatok, illetve a geopolitikai kockázatok az egyértelműen. De már most azért, hogyha picit elkezd a Európai Központi Bank meg a Fednek a monetáris politikája összezárni, legalábbis, hogy mostantól azért mind a kettő elkezdhet ugyanolyan ütemben akár csökkenteni, és középtávon, másfél-két éves időtávon a Fednél talán több kamatcsökkentésnek van tere, mint az Európai Központi Banknak. Így összességében ez is középtávon már inkább dollár gyengülést hozhat. Illetve hát például simán lehet, hogyha Trump nyer, tegyük fel, és mondjuk republikánus többség is van a döntéshozatalban, én azt gondolom, hogy azt a piac nem fogja szeretni, és az is inkább akkor dollár gyengülést hozna a piac számára, de nyilván ez még nagyon messze van, de rövid távon is inkább azt gondolom, hogy ez az 1,06 körüli szint, ez inkább egy ilyen alj. És ez alá, ha nem jön valami nagyon új és markáns geopolitikai sok, mert most ott látom inkább a nagyobb kockázatot, nem is a gazdasági vonalon nagyobb óriási meglepetések jöjjenek. Itt inkább a geopolitikai kockázatok, amik nagyon élesen jelen vannak, de hogyha ezzel kapcsolatban nincsen valami nagyon durva új sok, akkor én nem várnám az euró-dollár keresztár folyamát érdemben 1,06 alá.
Sokkal inkább az 1,09 közelében.
Hát ez az 1,08, 1,09, 1,09,50, tehát ebbe a tartományba vissza. Most még azt sem látom, hogy indokat lenne, hogy kitörjünk fölfelé már ebből a sávból. Ahhoz azért picit legalább tisztább képet kell látni itt az európai politikai szintéren, hogy akkor mi fog lezajlani. Meg esetleg, hogy akkor a Fednek ez a szeptemberi kamatcsökkentés, ez tényleg tud-e jönni, vagy nem tud jönni. Ez azért júliusban ki fog derülni, hiszen ha szeretne csökkenteni ténylegesen a a Fed szeptemberben, akkor erre azért egy komolyabb jelzést kéne adni. Most júniusban ugye nagyon nem adott semmilyen jelzést, hogy júliusban bármilyen ilyen szándéka van, sőt inkább mindig a türelemre int. Tehát a július az óriási meglepetés lenne, ha ott csökkentene kamatot. De a szeptemberit azt előkészítheti, tehát ott azért már több infónk lesz erről, és akkor a piac is nagyobb valószínűséggel elkezdheti ezt beárazni.
Értem, Dávid, nagyon szépen köszönöm, mind a tartalmi, mind az időkeretünket maximálisan kitöltöttük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, és ezek között a keretek között találkozunk egy hónap múlva.
Köszönjük szépen, és kellemes napot kívánunk mindenkinek.
KNTH Piac és Gazdaság.